Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival.
Sziasztok, kedves hallgatók! Mostanában egyre gyakrabban merül föl különböző beszélgetések során a férfi jog, a férfiovi aktivizmus, hogy egyáltalán létezik-e. Talán egy-két héttel ezelőtt az Önkényes Mérvadó című műsorban beszélgettünk arról, hogy bár női hangok nagyon is vannak és aktívak a különböző közösségi fórumokon és online újságírásban, ugyanez viszont a férfiak oldaláról kevésbé mondható el. Illetve szintén visszatérő téma az incelségnek a fogalma, ami most már elkezdett teljesen begyűrűzni a mindennapi kifejezések közé, dacán annak, hogy szerintem a legtöbb ember nem is biztos, hogy tudja, mit is jelent maga a kifejezés, vagy tévesen tudja. Na, ezekben segít eligazodni ma Kellner Dénes, a mai vendégünk.
Vendégem.
Sziasztok! Aki gondolkoztunk itt adás előtt, hogy mi legyen a titulus, ahogyan őt bemutatom, a sok lehetséges közül, én úgy döntöttem, hogy férfi jogi ex-újságíró, és itt az ex az nem az újságíróságon van, hanem a férfi jogi kérdésen, mert hogy te írtál úgynevezett férfi jogi cikkeket.
Hát igen,
is, mondhatjuk így. Többek igen. Között. Aztán valamiért most meg már nem, és ha jól tudom, akkor ez egy tudatos döntés volt.
Igen, illetve hát a férfi jogi aktivizmus az, hogy mondjam, az átment egy olyan változáson, hogy annak idején egy ilyen partizán akció volt, hogy egyáltalán gondolunk valamit a férfiakról, és egyáltalán írunk róluk cikket, hogy ők hogy érzik magukat. Egy ideig ez jó volt, aztán utána elkezdett radikalizálódni, én meg nem kezdtem velük radikalizálódni, én maradtam ott, ahol vagyok. Mert nekem igazából a nőkkel semmi bajom, meg hát tudod, hogy imádom őket, tele van az életem különböző nőbarátokkal, akikkel marha jól megértjük egymást, lásd például Csízi Ágnes, akit hadd mutassak be a kedves hallgatóknak, de ugyanakkor meg a férfi jogi oldalról érkezett egy olyan nyomás, hogy ne csak ilyen hát radikálisabbakat nyomjad már rendesen a ceruzát, tehát hogy írjál már olyanokat, amik ilyen erősebbek egy kicsit, meg ilyen kritikusabbak. És mondtam, hogy nem. Tehát én ilyeneket írok, én kielemzek egy helyzetet, ami ténylegesen létezik, de nem fogok hadi cikkeket írni, meg háborús terminológiát használni. Nyilván ez nem egy explicit elvárás volt, de hogy valamennyire azért ez elkezdett így erősödni. És akkor leváltam arról az oldalról, amiről közösen itt beszélgettünk, nem tudom, hogy kimondjuk-e a nevét.
Persze, kimondhatjuk.
De volt tehát a férfihang.hu az egy olyan oldal, ahol én éreztem egyfajta felgyülemlő, nem tudom, ez talán erős szó, hogy keserűséget, de hogy egy olyan érzése volt az egésznek, hogy elegük van, és én ide nem tartottam már velük. Ezt egy picit szerintem árulásnak is érzik, hogy én nem írok nekik több cikket, de most már tényleg ez van.
De tulajdonképpen miből van elegük? Nőként olvasva ugyanis ezeket a cikkeket, én is olvastam néhányat, elém is került anélkül, hogy rákerestem volna egy-két ilyen cikk, és valóban lehet érezni valamilyen komoly frusztrációt, vagy valamilyen elfojtott haragot.
Hát azért van ez, mert egyébként a frusztrációnak nagyon konkrét oka van, tehát hogy azért férfiként Magyarországon eléggé olyan helyzet, még Magyarország egyébként istenes, de hogyha nyugatabbra mész, akkor még inkább úgy van, hogy lenézik a fehér férfi, az az ellenség, a társadalom ellensége. Tehát lenéznek téged, akármilyen dolgozol, mindig azt mondják, hogy a nők többet dolgoznak és kevesebbet keresnek, de igazából fogd be a szádat, mert neked az összes white privilege meg férfi előny az megvan, és te igazából neked arany életed van, és csak haza kell menned videójátékozni, és az asszony pakolja el a hanyagul félredobott zoknidat is. Akinek ráadásul nem az semmi pénzt azért, mert a házi munkát elvégzi, ami a láthatatlan munka, és ami stb. Tehát a férfiak mindig így egy ellenségkép felé vannak tolva. És ezt azért tényleg, tehát ezt nagyon sokan, hát hogy mondjam, egy idő után úgy vették, hogy ez már nyílt támadás.
Az ellenségkép az azért alakulhatott ki, véleményem szerint, mert elkezdtek kiállni azok a nők a saját elképzeléseik mellett, vagy jogaikért, akik úgy érezték, hogy ezek nem, bocsánat, hogy ezek nem teljesülnek. Ez volt az, ami elkezdett szintén harciassá válni. Jogos, logikus, hogy támadás szül.
Ez nem igazán támadás, ez egy olyan védekezés, amikor egy ideig csak morog az, akit rúgdosnak, és aztán azt mondja, hogy na jó, most már álljunk le. Tehát a férfiakat azért nagyon sok női cikk, ha megnézed, tehát a nőklapja, a VMN, az összes ilyen kifejezetten nőknek szóló nők által írt újság, a férfiakat úgy kezeli, mint problémát. Tehát, hogy a férfi az valójában egy kellemetlen dolog, általában meg akar erőszakolni, általában horkol, általában nem képes az együttélésre, általában elhanyagolja a gyereket, általában csak a munkájának él, általában megcsal. Nem tudom, én nagyon, nagyon ellenségesnek érzem a kommunikációt női oldalról, és ennek kellett, hogy legyen egy ellensúlya. Csak hát egy bizonyos fajta ellensúly kell neki, nem pedig egy militáns ellensúly.
Mi lenne az ideális ellensúly?
Azt hiszem, az lenne az ideális, hogyha megértetnénk a hölgyekkel, hogy a férfinak attól még vannak problémái, hogy nem beszél róla. És ugye mondják, hogy beszéljen a férfi a problémáról, beszélj meg a párjával, de nagyon sokszor a férfi azért nem meri megbeszélni, mert A. gyengeségnek tűnik, B. felületet ad a támadásra. Tehát később aztán, amikor a gyerek elhelyezésről van szó, akkor látjuk az Amber Heard meg a Johnny Depp perében is, hogy most pont a gyerekhez hoztam be, amit mondt, hogy rossz irány, de hogy látjuk, hogy ott is például a Johnnynak van igaza, és alapból mindenki az Amber Heard mellé állt, egyszerűen mert szép, kedves, és mert nő. Tehát ezt át kellett fordítani úgy, hogy most végül már a Johnnyval vannak, de ez hosszú évek.
Éppen ezt szerettem volna mondani, hogy én nem szeretnék állást foglalni abban, hogy most kinek van igaza, vagy kinek nincs, mert nem tudom, nem voltam ott minden bizonnyal, ez egy rendkívül toxikus kapcsolat volt, ami azért kettő emberen is múlik, de tény, hogy a nagy közönség most már egyértelmű, hogy a Johnny Depp pártját fogja, vagy hát az ő igazát hiszi el.
Igen, de nézd meg, hogy ez mi kellett. Tehát ez az kellett, hogy egyértelmű dolgok derüljenek ki, ahol az Amber Heard extrém támadásokat indított a kapcsolaton belül a John Depp ellen, tehát hozzávágott cuccokat, meg okozott neki egy maradandó sérülést, meg hát az ágyát is elintézte, amit most nem mondunk ki a műsorban, hogy hogyan, de tehát ezek azért annyira durvák, hogy amikor már ennyire neki megy egy nő egy férfinak, akkor már azt tudjuk mondani, na jó, hát azért a nő hibás volt. De még mindig nem engedjük el, hogy hát azért picit a Johnny is.
Ja, ez a magánvéleményem volt, hogy akkor tud igazán toxikussá válni egy kapcsolat, hogyha valamilyen formában mind a két fél részt vesz benne, minimum úgy, hogy sajnos különböző pszichés, mentális terheltségek okán egyszerűen egy olyan alárendelt és kiszolgáltatott pozícióban van, ahol ezt megteheti vele a másik. Ez speciál nem áldozat hibáztatásnak szánom, hanem ez egy lelki alkat, vagy egy lelki állapot. Na, de kicsit visszakanyarodva, honnan indult el, hogyan indult el ez a típusú férfi jogi újságírás, és mi a mostani kép?
Hát én a kezdeteknél ugye a legelején, a legelső cikkeknél talán nem is voltam ott, én egy idő után fedeztem fel a férfi hangot, amikor már kifejezetten tele volt jó cikkekkel. És elkezdtem olvasni őket, és azt mondtam, hogy úristen, mennyire igazatok van, én sose gondoltam erre így, de ha már ilyen cikkek léteznek, akkor ehhez én is tudok mit hozzátenni. És átküldtem ugye a főszerkesztő úrnak néhány cikket, ő azt mondta, hogy tök jó, írjál ilyeneket, és írtam. És innentől kezdve ugye kezdetét vette egy olyan párbeszéd ugye ott az olvasókkal, meg a többi íróval, hogy végülis visszaigazolták azt, amiket írok, majd azt mondták, hogy és ezt nem lehet így tovább tűrni, és valamit kéne tenni. Akkor jött az isztambuli egyezmény. Ez egy nagyon, nagyon erős mérföldkő volt ugye a egész sportálnak a történetében, mert az ellen egyértelműen felszólaltunk, hogy egy pillanat, ne tegyünk már úgy, mintha az isztambuli egyezmény a nők védelméről szólna. És ezt ma is nagyon sokan úgy tudják, hogy hát az a nőket védi az erőszak ellen, ez nem így van. Az a egyfelől benne van egy csomó olyan dolog, mintha a nőket akarnánk védeni, majd bele van csempészve egy csomó olyan dolog, ami a nőket akarja pozícióba hozni, mégpedig bizonyos nőket, bizonyos nő szervezeteket, nőjogi szervezeteket. És ezzel ellen felszólaltunk, akkor lett először olyan érzése az átlagolvasónak, hogy gyerekek ezek itt verekedni jöttek. Hát akkor már születtek ilyen keményebb cikkek, de azzal még egyet tudtam érteni, hogy egy ennyire erős, tehát egymás között úgy hívták a férfi hangosok a isztambuli egyezményt, hogy gender ávó. És ez valamennyire stimmel, mert azt jelentette gyakorlatilag, hogy rámutatsz valakire, megvádolod, és onnantól neki kell tisztára mosnia magát, vagy börtönbe menni kb. Most ez el van túlozva egy picit, de körülbelül erről van szó. És akkor még úgy volt, hogy akkor én is kimentem a parlamenthez tüntetni velük. Rengeteg sztorit hallottam, rengeteg mindent átértékeltem magamban ezzel kapcsolatban. De onnantól kezdve viszont ez az irány, ez a portálban benne maradt, tehát ők továbbra is erősen, hangosan és szinte már gorombán kommunikáltak, ami egy sokat bántott embertől, vagy egy sokat bántott rétegtől végül is rendben van. Én viszont úgy éreztem, hogy én a nőktől rengeteg jót kapok, ezért én oda nem tudok velük tartani, ahova ők mentek. És most az újságírás arról szól, hogy gyakorlatilag a már megint ezt csinálják a nők, nézzétek meg, tehát ezek a cikkek vannak, és én elhiszem nekik, és azt mondom, hogy senkit nem akarok bántani, tényleg már megint született egy cikk, és már megint ellenünk vannak, de én ebben nem akarok részt venni.
Ahogyan beszéltél a hozzáállásról, mármint az ex-kollégák részéről, azonnal eszembe jutott, hogy talán ők pont az incelek?
Nem. Az incelség azért nem húzható rájuk, mert ugye legtöbben közülük vagy családosak, vagy családosok voltak. És ők pontosan olyan történeteken keresztül ismerték meg a férfinői ellentéteket, amik nagyon is valósak, és nagyon is érintik mondjuk a magyar családjogi bíróságokat. Tehát ők van, hogy elvesztettek gyerekeket, vagy láthatási jogot, vagy esetleg a gyerekkel anyu együtt él, és a gyereket a férfi ellen hangolja. Tehát egy csomó ilyen történetet ismertem meg. És pontosan ez az egyik, amiért én nem tudok ott lenni velük, mert én nem vagyok házas. Nekem nincs problémám az egész jelenlegi törvényé, vagy közösségi állásponttal, hogy mondjam, a társadalomnak az álláspontjával a családokkal kapcsolatban. Nem családosként én befoghatom a számat, mert engem alig ér hátrány. Tehát teljesen jogos, hogy erősebb cikket ír valaki, aki a hátrányokban lubickol. És én meg azt mondom, hogy oké, hát én erről nem tudok nyilatkozni, én tök jó meg vagyok veletek. Én elmegyek holnap veled enni, és nem fogjuk kitolni egymás szemét, míg ő az ex-feleségével valószínűleg nem tud két nyugodt mondatot váltani.
Akkor mi az incel? Tulajdonképpen rakjuk rendbe, vagy rakjuk tisztába ezt a szót.
Hát
mit jelent?
Az involuntary celibate, tehát az, aki nem maga döntött úgy, hogy nem fog a nőkkel interakcióba keveredni, egy bizonyos fajta interakcióba. Tehát a nem önként vállalt celibátus, ez egy kicsit gúnyos megfogalmazása annak, hogy végülis a kutya nem kíváncsi rád, és nem tudsz összehozni egy randit, vagy nem tudsz szexelni. Tehát ezeket hívják incelnek, a megkeseredett, hogy mondjam, esélytelen férfiakat, akire azt mondod, hogy na azzal nem. Na hát, a Sanyival, hát hülye vagy, hát azzal akkor se, hogyha lenne az utolsó ember a bolygón, és kerget a tigris.
És valóban egyre több ilyen férfi van? Hogy látod?
Nem
vagy bizony, csak, vagy csak kapott egy címkét, és így most már van neve a gyereknek.
Hát most akkor visszakérdeznék, hogy tudod, mi az a dinki?
Életemben nem hallottam.
Igen, na ez egy olyan cikk volt, hogy nagyon sokszor csinálják azt, hogy külföldi irodalmat olvasnak, nem tudják, hogy mi az, ami tényleges létező kifejezés, csak átveszik, megpróbálják bevinni a magyar köztudatba, aztán vagy sikerül, vagy nem. A dinki az, amikor nem sikerül. Ez a double income, no kids. Tehát amikor két ember együtt él, és van két bevételük, viszont nincs gyerek, gyakorlatilag a gyermektelen házas pár, ezt jelenti. De valaki, egy élelmes újságíró egyszer megpróbálta behozni a képbe, hogy dinki, aztán egy darabig így ütötték a vasat, aztán a vas meg nem akart hajlani, most így vagyunk. De az incel, az megkapaszkodott, mert az incelnek nagyon erős, hogy mondjam, annak ilyen, mint a kalandjátékban, hogy van egy sebzése. Rádobod valakire azt, hogy incel, akkor az 25-öt sebez. És akkor idő után, ha eleget dobod rá, akkor meghal. Tehát, hogy az incelt, azt úgy lehet mondani, hogy megsérted vele a férfit, hogy na hát te, veled senki nem áll össze. Te aztán olyan ronda vagy, meg annyira gáz, meg különben is büdös vagy. Érted? És akkor, ha valaki azt mondta, hogy incel, a társaságban meg van bélyegezve, és ha nem igaz, akkor is később úgy gondolnak rá, hogy azt tudom, az ilyen incel.
Saját magára nem mondja ezt egy férfi.
Nem hiszem, hogy ezt bárki akarná. Tehát az, nem tudom, az olyan szintű önirónia lenne, hogyha magára azt mondaná valaki. Ugyanis ha ő jobban van azzal, hogy ő celibátust vállalt, akkor az már nem involuntary, hanem akkor ő már szándékosan. Tehát hát nem tudom, hogy arra van-e külön szó, de hát én például eléggé visszavonultam az ismerkedésből, de én azért nem vagyok incel, mert pontosan ezt szeretném csinálni. Tehát, hogy köszönöm szépen, én nem akarok részt venni ebbe az őrületbe, ami most van.
Mármint őrül, milyen őrületben?
Hát, hogy ugye most már az van, hogy nem lehet semmit mondani egymásra, meg nem lehet. Tehát, hogy ha megnézed, most még Magyarországon talán nincs ez, de Amerikában az van, hogy ha két ember egy szobába be van zárkozva, akkor onnantól kezdve istelenem mossa a férfiról, hogy már pedig ő megpróbálta a nőt megerőszakolni. A professzorok nem mernek zárt ajtóknál vizsgáztatni. Mert a női oldalról azonnal megjelenik az, hogy és akkor mi van, ha én most felnyomom?
Ezzel nehezen tudok egyetérteni, a jelenség létezik. A fogékonyság nagyobb rá. Nem gondolom, hogy több gonosz és rosszindulatú nő lenne, mint korábban volt. Van most már egy eszköz a kezükben. Így nyilván van. Egy jóindulatú ember nem föl sem merül, hogy na és akkor, ha most bezártuk az ajtót, akkor itt vajon mi történhet? Azt nyilván mondok, amit akarok.
sosem a jó indulattól félsz, sosem azért csukod be az ajtót, mert az emberiség nagy része nem tör be, hanem amiatt a 0,1% miatt.
Így van.
Viszont.
Így van. Kicsit visszakanyodva az incelekre, ez nyilván egy hosszú folyamat, amíg valaki incellé válik a környezet szemében, hogy úgy mondjam.
Tehát, kemény, ha valaki... kemény munka, kitartás, évekig.
Igen, tehát persze. Hogyha valakinek 3 hónapja nem volt randi a nővel, akkor azt még a legnagyobb túlzással sem lehet így emlegetni, vagy így gondolni rá. Ezt feltételezem, ez évek kemény munkája, ahogy te fogalmaztál.
Mennyi idő betelik, amíg egy nőből fapja lesz? Most ezt kisípoltuk, ezt a részt.
Nem tudom, nagyon jó kérdés.
Kemény munka van benne? Tehát, hogy hosszan kell csinálni, minden nap lejárni, fapnáskodni, és akkor utána leszel az? Vagy, érted, ez ugyanolyan. Tehát ez egy sértő szó, az incel is egy sértő szó. Valójában történik. Tehát nem kell sokáig csinálni, hogyha egy éve nincs barátnőd, akkor már bármikor átsütik.
Engem a lélektana érdekelne, hogy ezt hogyan éli meg valaki, illetve hogyan lehet ebből kikecmeredni? Ki lehet-e egyáltalán?
Hát ezt meg kéne kérdezni egy vérbeli inceltől, én ugye csak ugatom a szakmát, de én azt hiszem, hogy ki lehet belőle kecmeregni, mégpedig olyan módon, hogy mondjuk szerzel egy barátnőt, csak
ez van, kicsit, akinek tényleg kicsit esélytelen. Kicsit ördögi körnek tűnik, nem?
Nézd, akinek annyira rosszak az adottságai, hogy képtelen megszerezni egy partnert bármilyet, az lehet, hogy... Tehát az lehet, hogy soha nem fog kikecmeregni belőle. Én azt hiszem, hogy ez főleg lelki dolog. Tehát ma már vannak azért olyan, ha YouTube-on körbenézel, csak az Alexander Grace, aki egy átlagos, nem is tudom, hogy angol vagy amerikai, de hogy egy teljesen átlagos fiatalember, aki mesél arról, hogy hogyan ismerkedj a nőkkel, illetve milyen csapdákat kerülj el. Ha csak az ő videóit nézed egy napig, akkor azért szerintem másnap más érzéssel fogsz kimenni az utcára, és nem fogod elriasztani azokat a nőket, akik egyébként szívesen ismerkednének veled, csak eddig a hülye stílusoddal bebuktad náluk a randit, érted?
Kivéve, hogyha rögtön az első elutasítás megtörténik, és aztán visszafordul az eredeti kerékvágásába az illető.
Igen, na most ő akkor nem egy túlértékes valaki, hogyha az első pofonnál visszamegy sírni. Tehát az, mint az a katona, aki meglát egy tankot és hazaszalad, az nem katona. Tehát azért ennyire legyen valaki férfi, hogyha egy elutasítást kap, akkor nem. Viszont ha minden nap kap egy elutasítást, vagy ha olyan lelki problémákkal küzd, hogy akármit lát a nők arcán átsuhanni, azt elutasításnak veszi, hát az problémás. Én azt tudom mondani, én például nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy én nem tudtam, hogy a nőkkel lehet szemkontaktust teremteni, ez azért volt, mert nem láttam jól. Effektíve diót. Tehát hogy én nem vettem észre, hogyha valaki visszanéz, vagy visszamosolyog, bizonyos távolságról ugyanis nem tudtam, hogy az arcán pontosan milyen alkatrészek találhatók, mert -2,75 dioptriával körülbelül olyan távolságról ismered meg a szembejövőt, mint ahogy mi most ülünk. Hallgatóknak mondom, ez körülbelül 1,5 métert jelent, de hogy ez egyszerűen, tehát ez nehezíti. Azért a szemkontaktus az, hogyha egy krumplit látsz a feje helyén, az nehéz. És nagyon sok férfinak vannak ugyanilyen dolgai, hogy például nem tudja megtalálni a hangot a nőkkel, akár csak képzeld el, hogy férfinak magas hangja van. Az nagyon nehezen fog ismerkedni, mert oda megy valaki, és így beszél vele, és az, a nő az önként ki fog pukkani belőle a röhögés, és a férfi onnantól kezdve sebesülten tér haza. És azért 10 ilyen nő után szerintem nem sok
esélye. Speciál ez pont egy olyan dolog sajnos, ami még változtatni sem tud.
Vagy ha alacsony.
Amint szintén.
Kérdez, 150 centis férfi, mennyi esélye van? Tehát oké, Tyrion Lannister, a Peter Dinklage, tudod ki az? Egy nagyon ismert, nagyon alacsony, tehát kis növésű színész. Nem tudom, hogy mondják szépen, nem tudom most mi a politikai korrekt megfogalmazása, de a lényeg az, hogy ő viszont egy legenda, tehát ő játszott a Trónok harcába azt a szereplőt, aki hát a jó indulatú intrikus, akinek mindig van egy ötlete, és igazából azért megvan a maga cinikus hozzáállása, de hogy tehát férfi tudtak csinálni belőle, de ez nagyon ritka, hogy valaki annyira jó karakter tud lenni, és szerintem őt se szeretné egy nő azért annyira, hogy a derekáig ér. Tehát a nő például szereti, hogyha 180 fölött van itt férfi, mert akkor föl lehet hozzávenni egy magas sarkut. Ezekkel nem tudunk mit csinálni. Képzeld el, ha valaki ilyen adottságokkal születik, és az első 10 pofon után egyszerűen nem akar ismerkedni. Onnan már az önbizalom miatt sem.
Az incelségről, illetve a férfiakról is beszélgettünk már jó pár mondatot Kellner Dénessel, aki a mai vendégem, és visszakanyarodnék a férfiakhoz. Egyáltalán mennyire vagy elégedett azzal, ahogyan most alakul a férfi jogi aktivizmus. Ez feltétlenül nem kéne, hogy háborús retorika legyen, ahogyan fogalmazták korábban. Van-e a férfi hangon kívül más olyan jelentősebb újság vagy mozgalom, amelyik képviselni tudná a férfiak véleményét, függetlenül attól, hogy nekem az most erős vagy sem? Szemben azzal, hogy női magazinból, női platformokból rengeteg van.
Biztos, hogy van ilyen, de a mai közösségi médián alapuló világban ezt nagyon könnyű agyon hallgatni. Tehát nem hiszem, hogy sikeres tudna lenni egy olyan újság, vagy olyan bármilyen platform, ami arra épül, hogy a nőket akár kritizáljuk, akár csak bármi, amit csinálnak, csak azt megkritizáljuk, bármi, ami történik a világban, és nem kedvez a nőknek, vagy nem kedvez a férfiaknak, arra azt mondjuk, hogy ez milyen piszokság, senkit nem érdekel. Ha valami nem kedvez a férfiaknak, az abból nem lesz híres eset, vagy nem lesz ismert akár újsághír. Hogyha valami nem kedvez a nőknek, az másnapra címlapsztori, születnek a stenciles profilképek, ugye mindenki fel van háborodva, és osztják meg egymással. Tehát teljesen más a dinamikája, úgyhogy a női problémákkal foglalkozó oldalak mindig híresebbek lesznek. A férfi hangból egy darab van, én csak ezt ismerem.
A női oldalak, amiket most említettél, ezért alapvetően nem arra épülnek, vagy nem az a fő profiljuk, hogy kimondottan a férfiakkal kapcsolatos cikkeket gyártsanak, vagy a férfiakat kritizálják.
Nem, persze.
Hanem van egy-egy ilyen rovat, vagy van egy-egy ilyen cikk, sok-sok olyan tartalom közben, ami a nőknek szól, és a nőkről szól, meg még számtalan más dologról. Nem lehet, hogy ez lenne akkor már inkább egy olyan irány, ami több mindenkihez elér, adott esetben akár nőkhöz is? Hiszen, ha jól sejtem, akkor a cél az volna egy ilyen férfiugi indítványozásnál, hogy ne a férfiak egymás között, vagy a sértett férfiak egymás között osszák meg, hogy igen, igazad van, szerintem is így van, hanem hogy edukációs jelleggel ez megpróbálják minél több emberhez eljuttatni és elgondolkodtatni őket. Tehát mi lenne szerinted erre a jó eszköz?
Azt hiszem, hogy nincs eszközre, nem lehet megcsinálni. Én ezt gondolom. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy gyerekek, figyeljünk oda a férfiak problémájára, az egyetlen olyan kampány, ami eljutott szerintem az emberekhez, az a bajuszos villamos volt. De arról is sokan nem tudják, hogy miért volt a villamos bajuszos, ahogy te is most nézel rám, hogy ez micsoda. Ez a Movember nevű mozgalomnak az ilyen, hogy mondjam, egyik akciója. Movember mozgalom az a prostatarákra próbálja felhívni a figyelmet, hogy gyerekek, csekkoljátok le magatokat, mert mire rájöttök már késő. És ez az egyetlen, tehát egy nagyon ismert és a férfiakra jellemző betegségnek az ellenkampánya volt az egyetlen, ami eljutott egyáltalán, amint látjuk, nem mindenhová, mert például hozzád sem, de hogy nagyjából azért az emberek nagy részéhez. De ahhoz, hogy egy férfi problémájáról beszélgessünk, annak legalábbis egy prostataráknak kell lennie. Mert más, az, hogy a férfiak depressziósak, hogy sok az öngyilkosság, ezek tények, amiket a KSH-ból ki lehet olvasni, de senki nem törődik velük. Miért öngyilkosok a férfiak? Én például ennek szentelnék egy akár bejegyzést, akár egy nem is tudom, egy csoportot a Facebookon. Szerinted hány tagja lenne? És hány nő tagja lenne. Kit érdekel, hogy miért öngyilkosok? Nem, hát hülyék, hát nem kell megölni magukat. És különben is a családjukkal ki fog törődni? Hát egyből az lenne az első kérdés, és a családdal mi lesz, ha öngyilkos?
Szerintem fordítsuk egy kicsit meg a dolgot. Tehát ha nem tudom, hogy milyen problémáik lehetnek, akkor nem is tudok érdeklődni azok iránt a problémák iránt. Ha a nők nincsenek tisztában azzal, hogy mi foglalkoztatja a férfiakat, akár egészségügyi, akár családon belüli problémák, akár tipikusnak nevezhető munkahelyi szituációk, akkor nehezen fognak érdeklődni iránta.
Miért? Én pont akkor érdeklődöm valami iránt, ha nem tudom. Én például, engem érdekel, hogy a nőknek milyen problémáik vannak, és nem mindig a nők mondták el, vagy ha igen, akkor megkérdeztem tőlük. Milyen problémáik vannak a férfiaknak, szerinted?
Én nagyon hasznosnak érezném azt, hogyha lenne egy ilyen típusú oldal, vagy lennének ilyen típusú oldalak, mert az érdeklődés úgy látom, hogy nagyon sok nő részéről erre megvan. Ha más nem, a kommentekből kiderül, de még inkább, ami egy érdekes jelenség, hogy rengeteg női magazin ír olyan cikkeket, női szerzők által jelentett meg olyan cikkeket, amik arról szólnak, hogy meg szeretnénk fejteni a férfiakat, meg szeretnénk tudni, hogy ők mit gondolnak erről arról, és meg szeretnénk tudni, hogy mik az ő problémáik. A dolognak a pikantériája, hogy az esetek többségében ezeket nőknek írják nők.
Én ilyen cikket nem ismerek, nem láttam még, ami ezt, amit elmondtál, teljesíti. Én olyat láttam, hogy honnan tudod, hogy még mindig szeret. Az érdekli őket. Tehát, ugye van egy közös ismerősünk, a Krisztina, akinek csináltam egyszer online egy kijelzőt, amikor még jártunk, és ez a kijelző folyamatosan mutatta, hogy én őt éppen mennyire szeretem. Azonnal rákattant, és én láttam a logba, hogy mennyiszer nézi meg. Egész elképesztő, mindegy. Szóval, hogy persze olyan cikkeket látsz a nőktől, akik érdeklődnek a téma iránt, hogy bizonyos dolgokat meg lehet-e tudni a férfiak gondolkodásából, de a problémáikat sosem. A férfi problémája az nem igazán érdekli a nőt, csak akkor, hogyha a férfi búsan ül magában és nem szól a nőhöz, de akkor is azért, mert nem szól a nőhöz. Miért nem szól hozzám? Most mi baja van? Így igen.
Leegyszerűsítjük egy kicsit a helyzetet, vagy ez a mondat számomra leegyszerűsíti, de tételezzük föl, hogy nem érdekli a nőket.
Nem, az, hogy mi azt a férfiak problémája. Miért nem? Tehát, hogy tök jó lenne, ha érdekelni őket, mert elmondjuk. Nagyon szívesen elmondjuk. És az is gyakori a nőknél, hogy nőként férfi néven cikkeket írnak, hogy mi férfiak így meg így gondoljuk. Ez meg a legviccesebb. Tehát amikor megpróbálja eladni azt, hogy ezt a cikket férfi írta, de ordít minden mondatáról, hogy nő, és ők tudni vélik, hogy a férfiak egyszerűek, és a férfiaknak összesen két problémájuk lehet. Az egyik az, hogy nem áll szóba velük valaki, a másik az, hogy erekciós zavaruk van.
Itt a remek alkalom, bár nem ez volt a célja feltétlenül a mai beszélgetésnek, de tényleg, tehát milyen problémáik vannak a férfiaknak?
A férfiaknak ugye rengeteg olyan problémájuk van. Az első az, hogy ismerkedni nagyon nehéz. Az ismerkedésben van egy olyan rész, hogy fel kell tárni saját magadat, tehát meg kell mutatni magadból valamit, de vigyázni kell, hogy nehogy az a valami olyasmi legyen, amivel vissza tud élni egy másik ember, mert ugye elég intim dolog. A férfi mindig egy kicsit abban él, hogy vigyázni kell magára. Tehát mindig a háta mögé pillant, hogy nem akarják leütni. És amikor egy férfi ismerkedik, akkor nagyon keményen el kell döntenie, hogy most ennek a nőnek ő megnyílik, de közben fél attól, hogy ez a nő őt esetleg a megszerzett információkkal nevetségesíteszi mások előtt, vagy fél attól, hogy később esetleg ez a nő olyan módon fog nézni rá, tehát amit megtudott, annak alapján le fogja nézni, vagy azt mondja, hogy úristen, hát te ilyen vagy, hát ez nagyon kínos, hogy te ilyen vagy. És ekkor neki ugye ez egy folyamatos fájdalom lesz, hogy egy légtérben tartózkodjon az illető hölgyel. Ez fiatalkorban a problémánk.
Bocsáss meg, egy gondolat. Ez szerintem mindkét nemnek így vagy úgy a problémája. Tehát a kiszolgáltatottságtól való félelem, önmagunk kiadásától való félelem, és annak a félelme, hogy a másik esetleg valamilyen formában ezzel visszaél, vagy megszégyenít, igen, ez egy nők oldaláról is létező probléma.
Igen, de ha megkérdezel egy férfit, ő tudja, hogy a nők ettől félnek. Ha megkérdezel egy nőt, azt mondja, hogy férfiaknál ez nincs, ez a nők problémája.
Pedig ez nagyon hasznos információ lenne a nők számára, hiszen tudva azt, hogy a másik ember is fél, már is kevésbé tart a helyzettől.
És eljátszuk, hogy nem félünk. Eljátszuk, hogy nem félünk, mert ugye nekünk kemény, nem azt mondom, hogy macsónak, mert ez egy utálatos inger szó, de hogy nekünk azért határozottnak, és hogy mondjam, valamennyire rezisztensnek kell lenni a környezet behatásaira, tehát hogy mi vagyunk azok, akik átmegyünk a esőerdőn így, hogy gyertek gorillák, gyertek tigrisek, mindenkit leütök. És ugye a probléma az, hogy a férfi egy ilyen kognitív diszonanciában él. Tehát ő neki egyfelől van egy olyan személyiség, amit a nőnek mutat, másfelől ő neki össze kell ezt hangolni azzal, ami ő ténylegesen. És mindenki más szinten találja meg azt az optimumot. Van, aki azt mondja, hogy hát én az a macsó leszek, akit a nő megálmodott, és én leszek Marlboro Man, ugye ezt most kicsit neked mondom, de hogy valamilyen férfi, aki azt mondja, hogy jó, én az érzékeny művész leszek, kész, én csak ezt tudom hozni, én ezt a figurát fogom hozni, és én ezzel fogok hódítani. És a férfiak valójában azért nem őszinték eleinte, mert ha őszinték, arra idézőjelben nem buknak a csajok. Aztán ezt mondom, ez mind még a gyerekkor, kamaszkor. Tehát ez még az, amikor megtaláljuk a nőket, hogy úristen, itt vannak a nők, most mit kezdjünk velük. Nagyon érdekes, Agymanók, azt hiszem az volt a film címe, amikor az agyban a kis ügynökök, ugye?
Igen.
Na és amikor a film végén eljön a pillanat, amikor a kisrác meglátja a csajt, és akkor az agymanók a fejében, azok elkezdenek rohangálni, és egy vörös vészjelző villog, és az kiabálja a gépi hang, hogy lány, 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 és hogy iszonyatos pánik van, mert láttunk egy lányt. Ezen úrrá kell lenni. Akkor utána foglalkozni kell a testalkatoddal, megint egy olyan dolog, hogy a nőnek is, meg a férfinak is probléma, vonzónak kell lenni, basszus. Olyan ruhákat kell venni, ki kell találni, hogy áll jól a hajam. Ezek mind, igen, ezek mindenkinek problémák. Na most később aztán jön az a rész, hogy úristen, most járok ezzel a nővel, meg kéne már kérnem a kezét. Úristen, most el kéne vennem feleségül, de hát a barátaim azt mondják, hogy ha elveszem feleségül, abból mindig valami rossz lesz. A házasságok 40%-a tönkre megy. Most akkor ezzel mi legyen? De hát nagyon szeretem. Igen ám, de nem fogom így szeretni 30 évig. Mi lesz, ha már nem szeretem? És akkor elviszi a gyerekeket, és elviszi a házat. Férfi probléma. Aztán az is férfi probléma, hogy úristen, kilehelem a lelkem a munkahelyen, este megyek haza fáradtan, igazából két műszakban dolgozom, mert maszekolok is, miután befejeztem a rendes munkát. Ezek után hazamegyek, és a nő megkérdezi, hogy milyen volt a napod. Most mit mondjak neki? Jó. Köszi, jó volt. Nem, szar volt, de nem akarok panaszkodni. Azért jöttem haza, hogy nyugalomba legyünk. Aztán jön az, hogy oké, akkor a nő egyszer csak azt mondja, megkérdezem a nőtől, hogy mi bajod van, a nő azt mondja, hogy semmi. Most akkor mi baja van? Ezt ismerjük. És rengeteg ilyen férfi probléma van, ami általában veletek kapcsolatos. Tehát általában csajokkal kapcsolatos, hogy az Isten szerelmére hogyan, A, hogyan értsem meg, B, hogyan éljek vele úgy együtt, hogy biztonságban érezze magát, C, közben, hogy legyek én is biztonságban. És akkor jön az, hogy ugye amikor már együtt éltek egy idő után, akkor jön a midlife crisis, hogy én nem vagyok jó semmire, én egy pénzszivattyú vagyok, és az asszony igazából már nem szeret, elfordult tőlem szexuálisan, már nem úgy néz rám, én már csak egy horkoló nagy szőrös rondazsák vagyok, akit megtűr az ágyában, már amíg megtűri. Aztán jön az, hogy úristen, érzem, hogy valakivel megcsal, de mit tegyek, hiszen ugye elválni nem lehet a fent felsorolt okok miatt. Tehát ezek mind-mind férfi problémák, de rengeteg van.
Hát ezek alapvetően a párkapcsolati problémáknak a férfi oldala.
Igen.
Erre akár megoldás is lehetne az, hogyha egy olyan online felület, vagy egy online magazin születne végre, amely a párkapcsolati problémáknak különböző stációival, férfi és női szemszögből is foglalkozik. Ha esetleg van ilyen, akkor elnézést kérek, akkor jó lenne, hogyha egy kicsit nagyobb marketinget kapna, mert nem jutott el megfelelő mennyiségű emberhez, de akkor kicsit lépjünk túl a párkapcsolati problémát.
Most hát egyébként a nőfejtővel mi ezt próbáltuk, tehát van egy nőfejtő.cafeblog.hu, az például pont erről szól, és ezt én meg egy szintén ilyen analitikus, pszichológiai beállítottságú hölgy ketten írtuk, és ez sok ilyen problémát érint. Ha már azt szeretnéd, hogy legyen ilyen tessék van, de mennyi...
Nőfejtőpont.
Aha, kafeblog.hu, de mennyi nyilvánosságot kapott vajon? Tehát amíg ki nem mondtuk a műsorba, a kutya nem tudta, hogy ez létezik. Pedig szerintem elég jó cikkeket írtunk rá. Hát igazán szerénység nélkül állíthatom. Na, mit is valamire el akartál indulni?
Igen, hogy a párkapcsolati problémákon kívül mik azok a problémák, amik még tipikusan férfi problémák, ugye említetted, hogy ezekre a nők nem kíváncsiak, én pedig most buzdítalak rá, hogy élj a lehetőséggel.
Hát ugye nekünk rengeteg olyan van, hogy a nehéz fizikai munka, ami persze nem minden férfi sajátja, az tönkreteszi a testet. Tehát van például olyan barátom, aki asztalos, és hát bizony azért egy idő után kezdi érezni, hogy igen, ezt a bútorlapot már nem olyan könnyű megemelni, stb. És ez neki tök, tehát ez neki egy munkahelyi ártalom, és végig is dönthetne úgy, hogy akkor nem ő emelgeti a bútorlapot, hanem fölvesz 2-3 embert, de valójában neki még mindig annak kell lennie, aki egyedül megcsinálja ezt az egész, tehát aki egyedül viszi ezt az üzletet, és egyedül megvívja ezeket a harcokat, és kicsit neki az egója azt diktálja, hogy meg nem is csak az egója, hanem nehéz is másokkal végeztetni a munkát, de ugyanakkor rá fog menni a teste, és egyre inkább az a probléma, hogy úristen, hogy fogom én így boldogan élni az életemet, miután ezt mind megtettem a feleségemért, miután mind megtettem a családomért, utána hogy leszek boldog, mikor ugyanakkor van egy becsípődésem, és nem tudok lehajolni, mert bepisálok.
Ez azért egy jellemző, nem? A férfiak jelentős részére, vagy legalábbis sok férfira, hogy túlvállalja magát az élet különböző területein, mondjuk munkában, akár fizikai tevékenységben, és nem veszi észre, vagy nem hajlandó észrevenni annak a fizikai, vagy egyéb károsító jegyeit.
Nem csak a nehéz fizikai, hanem akár az ülő munkának is vannak ilyen következményei, tehát rengeteg fajta olyan sérülés, rengeteg fajta olyan egészségromlás van, amire a társadalom vállat van, mert azt mondja, hogy hát dolgozol, az ezzel jár. Viszont nekünk munkagépeknek kell lennünk azért, hogy boldogok legyünk az életben. Nekünk általában azért többet kell keresnünk, mint a feleség, mert az olyan, mint a testmagasság, hogyha a feleség keres többet, az általában nem szül jót. És nem azért, mert mi nem viseljük el, hanem azért, mert ő elkezd lenézni, hogy én tartalak el, apukám, ki vagy te itthon. És ezért nekünk rengeteg munkát kell vállalni, a munka mellett viszont egyre nehezebb a családdal. Tehát azért párkapcsolattól nem lehet mindent függetleníteni, mert valahol mindig beleérnek a szálak a párkapcsolat részbe. Ugye munka után hazamegyek a családhoz. Ingerlékeny vagyok, fáradt vagyok. összetűzésekre kerül sor. Ez is férfi probléma, hogy hogyan oldjam ezt meg. A férfi ugye olyas valaki, aki nem szeret veszíteni. Hogyha a férfit sokat szekálod amiatt, hogy sokat dolgozik, és nincs a gyerekeivel, akkor azért lesz ideges, ugyanakkor, hogyha nem dolgozik, akkor nem hoz haza annyi pénzt, akkor azért kezdett szekálni, hogy semmi nem jön ki a pénzből. Akkor azért lesz ideges. És igen, ezt vissza kell nyelni, tehát rengeteg, például az indulatoknál nagyon fontos az, hogy a nőknek sokkal kevesebb, sokkal gyengébb indulatuk van. Tudom, hogy láttál már ordító, csapkodó nőt, de a férfiakban rengeteg a tesztoszteron. Tehát minket hosszú hegyes bottal piszkálni, az nagyon veszélyes, mert iszonyatos dühöt érzünk, és le kell nyelnünk, mert tudjuk, hogy nem akar rosszat. Nem azért mondta, nem úgy mondta. De valójában ezt meg kell tanulnunk. Aztán a másik az, hogy rengetegszer mi vagyunk a biztonságért a felelősek. Elmegyünk valahova, mi vagyunk azok, akiket előre tolnak, hogyha veszélyhelyzet van. Valaki belét köt. Elmegyünk ketten szórakozni, és jön egy csapat, és belét köt. Azt mondják, hogy cica, hello, és elkezdenek olyan megjegyzéseket tenni, amikre ugye azt mondod, hogy catcalling. Ekkor én leszek az, aki odaáll, és aki kockáztatja a testi épségét azért, hogy téged hagyjanak békén.
Konkrétan a mai cikkek egyikében olvastam ezt, hogy a barátnőjét szerette volna megvédeni egy 4 fős csapat tagjaitól, uh-huh, a férfi.
És szanaszétverték,
igen,
gondolom.
Igen, uh-huh, valóban a videófelvétel, valóban, igen.
És nem csak az, hogy szanaszétverték, ugye a férfiak ellen sokkal több az erőszakos bűncselekmény, csak ezt nem így szokták kommunikálni, mert általában az erőszakot a nemi erőszakkal húzzák össze, mintha a kettő ugyanaz lenne. Férfiak gyakrabban rabolnak ki, gyakrabban ütnek le az utcán, nem tudom, hogy miért. De sokkal több férfi elleni erőszakos bűncselekmény történik. Gyakrabban lesznek gyilkosság áldozatai. Megint olyan, hogy kás, hát tessenek utána nézni. De a férfiaknak valójában nagyon rossz, csak nincs tele vele a sajtó, hogy a férfiaknak nagyon rossz. És ez is olyan dolog, hogy igen, ha férfi vagyok, akkor nekem szembesülnöm kell azzal, hogy velem valószínűleg gátlástalanul fog bánni egy erőszakos elkövető. Nyilván lesz olyan, amit velem nem tesz meg, és veled igen, és ennek se örülünk. De bizony, az sokkal jobban benne van a pakliba, hogy valakit megvernek. Most csúnya dolog, de a nemi erőszak az is sokkal ritkább bűncselekmény, mint az, hogy elveszik a telefonodat, a pénztárcádat, meg akár a cipődet is, azt úgy zavarnak haza. Tehát, hogyha megtámadnak az utcán, ez a gyakoribb, és nem az, hogy találnak egy megfelelő helyet, ahol fajtalankodni lehet veled, az macerás.
Illetve a nemi erőszak, ha minden igaz, most nem vagyok felkészült statisztikailag, de az a kisebb arányban szokott ilyen utcai helyzetekben előfordulni, sokkal inkább jellemző az, hogy egy ház falain belül valaki sajnos ismerős, vagy esetleg családon belüli követi el.
Ami egyébként borzalmas, ha belegondolsz, tehát, hogy lelkileg nem csak azt kell elviselni, hogy meg vagy alázva, és meg vagy törve, de ráadásul olyantól, akiről azt hitted, hogy szeret.
Hát ott valószínűleg egy óriási, olyan komoly bizalmi törés alakul ki, amit nehezen tudom elképzelni, hogy lehet visszaállítani az emberekbe betett hitet, de ugyanakkor az is félelmetes nekem nőként szemlélni, hogy valóban milyen könnyen tud kötekedésbe fordulni egy szóváltás egy uh-huh szombat estén, és milyen gyorsan tud az átbillenni akár verekedésbe, hogyha arról van szó.
Egyszer egy férfi azt mondta nekem, hogy ha csajod van, akkor ő a gyenge pontod, és ez tökre igaz. Te hiába vagy erős, mert ha őt elkapják, akkor neked meg kell gondolnod, hogy mit csinálsz, mert a csajban kárt tudnak tenni.
Ezek szerint, ha jól sejtem, akkor ez egy jellemző igény lenne a férfiak oldaláról, hogy az ő problémáik is meghallgatásra kerüljenek, vagy kommunikálhassák, jó gondolom?
Igen, illetve még egy dolog van, hogy a társadalom ne úgy reagáljon a férfi problémájára, hogy Jézusom, nehogy már most ezért is a közösség felé hisztizzél, hát férfi vagy, old meg. A férfi vagy, old meg, az mindenre igaz. Leszakadt az ereszt, férfi vagy, old meg. Nehogy már hívjál hozzá valakit, ácsott tedőfedőt, ne csináld már. Férfi vagy, mászál fel a létre, szögeld meg.
Hogyan lehetne ezt teljesíteni szerinted, ezt a küldetést, hogy kicsit az edukáció jobban megkezdődjön? Mit tudsz elképzelni a gyakorlatban?
Nem kéne hergelni ellenünk a nőket. Rengetegszer az van, hogy a nők alapból megértenének minket, nézd meg azokat a csajokat, akik fiúkkal nőnek fel, van egy bátyjuk, van két bátyjuk, van 15 bátyjuk, tök mindegy, akkor már egy picit érzékenyebbek lesznek ezekre a problémákra, mert van egy férfi, akit nagyon szeretnek, és akinek látják a problémáit. És akkor azt mondják, hogy ja, de hát ezek nincsenek is vasból. Hát ezek esendő emberek, mint én, csak egy picit keményebbek, oké. De De hogy akkor egyből máshogy gondol rájuk a hölgy, és aztán megnő, és találkozik a feministákkal, a militáns, agresszív feministákkal néha, és akkor ezek televeszélik azzal a fejét, hogy te, de hát te el vagy nyomva, hát nem veszed észre? Úristen, de ciki, hát ébredj már föl, hát mindenki belőled él. És akkor egyszer csak elkezdik utálni a férfiakat, és nem érdekli őket a probléma.
Hát szerencsére ez egy szűkebb réteg.
Ismerni kéne minket.
Igen. Egyelőre még nem nagyon találom, hogy hol lehet. Kotarászom az emlékeimben, de mégsem tudok olyanra bukkanni, ami tartósan egy konkrét csatornaként foglalkozna azzal, hogy hogyan hozza közelebb a két felet egymáshoz megértésben. A két fél alatt most a két nemet értem. Uh-huh. De addig is, amíg megszületik egy mindent átfogó vagy nagyobb ismertségre szertevő oldal, műsor, cikksorozat, ezek szerint akkor érdemes addig is a nőfejtő pont.
Hát, kávéblogon kaptunk végül helyet. Te például szereted a férfiakat?
Hogy ne szeretném.
Úgy általában. Tehát, ha jön egy férfi, szemben veled egy férfi az utcán, mit gondolsz? De jó, itt egy férfi?
Semleges.
Azért nem lesz sosem ugyanaz a hozzáállásunk egymáshoz, mert mi, ha jön egy nő az utcán, akkor azt gondoljuk, hogy de jó, itt egy nő. Ha nem nagyon csúnya, és nem nagyon púpos, és nem 87 éves, akkor azt gondoljuk, hogy de jó, itt egy nő. A 87 az azért nem jó, mert át kell adni a helyedet a villamoson, de egyébként mindig örülünk a nőtársaságnak. Én azt hiszem, hogy csak odáig kéne eljutni, hogy a nők örüljenek a férfiak társaságának.
Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival.